Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszült elsőszülött fiát. Bekójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt a számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bekójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságon Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig az ige. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy szerettél bennünket és fiadat adtad értünk. Köszönjük, Uram, hogy a te fiadnak a földre születését ünnepelhetjük ma, emlékezhetünk erre. Kérünk, Uram, hogy légy közöttünk, áld meg közösségünket, áld meg a te igédet, a te lelkeddel, elevenítsd azt, megkérlek. Amen. A karácsony a kezdés ünnepe. Mindig, amikor megszületik valaki, akkor az mindig egy fontos esemény egy család életében, nem csak az adott embernek, aki éppen születik, annak az életében, hanem egy család életében. Ugye nekünk 6 gyermekünk van, mindegyiknek a születéséhez fűződik egy kis történet. És akik itt vagytok, anyukák, apukák, szerintem a saját gyermeketek születéseihez is mindegyikhez van egy kis történetetek. Emlékszem arra, hogy melyik gyermekünknél nem tudtam bemenni a szüléshez, mert mindenki otthon feküdt betegen, és éppen azon voltunk, hogy túléljük valahogy a napokat, mert betegek voltunk. Emlékszem azt is, mikor egy másik gyermekemnél Andi hajnalban reggel mondta: eljött az idő. Nem tudom, ki izgult jobban, én vagy ő. Emlékszem olyanra, és amikor már Andi elment simán egy vizsgálatra, és aztán nem engedték haza. Aztán volt olyan is, amikor elkezdődött a születés, ezt leállították. És hát volt olyan is, a tavalyi talán az egy emlékezetes volt, mikor tudjátok, 8 óra után kiárás volt, kiárási tilalom volt, és elfolyt a magzatvíz. 8 óra után gyerünk autóba, senki nincs az utcán, a rendőr leállít. Mi van, mondom, szül a feleségem, akkor menjed! Ez éjszaka közepén, ugye 8 óra után. Tehát minden születésnek van egy története. Az Úr Jézus születésének is van egy története. És ez nem véletlenül szerintem, hogy meg van örökítve, mert minden születés nagyon nagy dolog. A születésed egy élet veszi kezdetét, az élet pedig Isten szemében lehet sok mindent kérdőre mondni, de az élet az érték. Az élet az mindig érték. Minden egyes érték az élet Isten számára. Hát kiváltképpen pedig Isten fiának, Jézusnak a születése, Jézusnak az élete is érték. Hogyan is született az Úr Jézus? Én úgy végig gondoltam az eseményeket, meg ti is sokadjára hallgattátok már, meg olvastátok otthon a karácsonyi történetnek az eseményeit. Hát én úgy foglaltam össze magam egyszerűségében csak egy szóval, hogy ez egész egy nagy káosz volt. Ez egész egy kavarodás. Képzeljétek el, Mária ugye ott él a kis egyszerű életével, és egyszer csak megjelenik neki az angyal. Hát, teherbe fogsz esni, de nem a férjettől, meg nem valaki mástól, a Szentlélek szárad. Hú, már ezt is bevenni nem könnyű, még így olvasatra se, pláne, hogyha velem történik meg az eset. Aztán a következő gondolata, képzeljétek el, Máriának tudja, hogy milyennek a következménye, hogyha kiderül, hogyha ő áldott állapotban van, hogy bizony, hogyha nem fogják neki ezt elhinni, halál fia. Ugye, a paráznákat megkövezték. Ezen a krízisen is túl van. József ugye befogadta, mert igaz ember volt, meg kapta az angyali kijelentést, hogy ne félj magadhoz venni a te feleségedet. Na jön a következő, összeírás van. De hát a férjem az nem Názáretből való, hanem Betlehemből. Na már ott a nagy has. Tudjátok azt, hogy milyen. Andi mindig csak azt szoktam, hogy úgy érzem magam, mint egy bálna. Hát körülbelül úgy is úgy érezhette magát, hatalmas hassal, dupla teherre, nőknek ezt nem kell mondani. Menni, menni, menni. Aztán megérkeztek Betlehembe. Na tessék, szállást keresni. Nincs a szállásról hely. Ó, ide ebbe az istállóba. És hogyha eljön a születés ideje, mit fogunk akkor csinálni? Hát nem eljött a születés ideje. Eljött a szülés ideje. Hova rakjuk a gyermeket? Hát itt a jászol, kézenfekvő. Na, akkor megvan már a gyermek helye, megszületett. De képzeljétek el mindazt, ami ez megtörtént, mert ugye nem úgy volt akkor a születés, mint ma, tudjátok, jó, hogy sterilizáltak, meg minden, hanem ugye ott volt esélye, igen nagy, hogy meghal az asszony, komplikációk lépnek fel. Mindez ott forgott Mária szívében, forgott a fejében, és erre még jöttek a látogatók. Na, jönnek a királyok, hát hogy fogadjuk őket, vagy a bölcsek? Jönnek a pásztorok, ó, pont ide kellett találniuk ezeknek is. Ugye, halomra jön az esemény, egy nagy kavalkád, egy nagy káosz. Nézzétek meg, én amikor ilyen helyzetben találom magam az életben, nem egyszer volt ilyen, hogy ilyen kaotikus a élethelyzetünk, és szerintem nektek se ismeretlen ez, mert valamikor úgy szoktam mondani, hogy besűrűsödik a téridőkontinuum, vagy valami, minden egyszerre történik meg, mindenki egyszerre akar valamit, és valamikor szépen csendesen folynak az idők, de vannak olyan pont, amikor minden egyszerre van. Mi történik ilyenkor? Elfelejt az ember dolgokat. Szelektál automatikusan a memóriájába, valamiket meg se hall, csak mondja rá, igen, jó, igen, jó, igen, jó. Éppen tegnap, vagy tegnap előtt kint a műhelyben dolgoztam, és el voltam foglalva, amíg én kérdezte tőlem, hogy akkor fel volt állítva a karácsonyfánk a műhelyben. Apuka, megpiszkálhatom ott a karácsonyf a végét? Mondom, nem, de oda se figyeltem, csak azt hallottam meg. Jó, akkor ezt igennek veszem. Hát erre már felkaptam a fejem, hogy mi van itt? Hát nem, jó, akkor ezt igennek veszem. Tehát körülbelül így működnek a dolgok, kihullik minden az embernek a fejéből, amikor összesűrűsödnek a dolgok. Nézzétek meg, hogy Máriával ugyanezek a dolgok, ugyanez a dolog esett meg. Rengeteg dolog összesűrűsödött egy adott pontban az életében, és ebben a pontban megjelennek nála a pásztorok, és elmondanak neki egy üzenetet. Amikor meglátták, mármint pásztorok, meglátták Máriát a kisdeddel, elmondták nekik azt az üzenetet. Mi volt az az üzenet, amit elmondtak a pásztorok Máriának? Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Tudjátok, hogy mi volt nekem a csodálatos ebben? Az, hogy Máriának ez az üzenet fennakadt a rostán. Fennakadt a rostán, a szűrőn fennakadt ez az üzenet. Rengeteg dolog, amit itt próbáltam felvázolni előttetek és érzékeltetni, milyen kaotikus állapotok uralkodhattak ott körülötte, mégis mikor megszólalt az isteni hang, hopp, mintha bekattant volna valami, megállt, és tudta, hogy ez az üzenet neki szólt. Onnantól kezdve nem hullott tovább, nem szelektált, ez az üzenet nem került a sűjesztőbe, a kukába, vagy a majd később elolvasom üzenetek közé. Ez az üzenet lett a fő mondani valója annak az estének. Hatalmas dolog ez. Óriási dolog ez. Olyan dolog, valahogy úgy tudtam magam előtt képzelni, amikor nemrég voltam Budapesten, és sétáltam ott a keleti pályaudvar, szemben talán a Rákóczi útban, és este sötétedés után valami írdatlan nagy forgalom volt. autó, piros lámpák, fehér lámpák, éppen hogy előre vagy hátra mentek ezek az autók, mindenütt ugye a reklámok villógtak, és egy ilyen forgatagban ki az, aki felfigyel egy apró dologra? Akár megy egy nagyvárosban, most nem Budapesttől teljesen elvonatkoztatva, bármelyik nagyvárosban megy egy ilyen ember és keres valamit. Keres mondjuk egy kápolnát, keres valahol egy templomot, és sokszor ezek a templomok egy nagyvárosban nem úgy vannak megépítve, hogy egy külön templom van építve, egy szép templomkerttel, vasráccsal, hanem van egy sorház, és az egyik kapuhaj fölött van egy fakereszt kirakva, és ki van írva, hogy XY gyülekezet. És bemész a kapuhajba, és találsz egy eldugott kis kápolnát, egy gyülekezeti termet. Na az az ember, aki szomjazik Isten igé után, és egy ilyen kis templomot keres, mert szeretne Istennel találkozni, ebben az óriási nagy kavalkádban, villózásban hogyan találhatja meg az isteni, az Istennek a gyülekezetét, Istennek a népét? Szinte semmi esélye nincs rá. Ugyanilyen semmi esélye nem volt rá arra, hogy Máriának, hogy ebben az óriási nagy forgatagban, ami körülvegye, meghallja azt az üzenetet, amelyet Isten küldött neki. Márpedig Istennek az üzenete célba ért nála, fennakadnál a rostán. Hogyha elvonatkoztatunk most egy picit a bibliai kortól, és a mostani karácsonyunkra egy kicsit gondolunk, vagy azokra a karácsonyokra, amelyekben éltük eddig az életünket, akár 10, 20, 30 vagy 40 karácsonyt éltünk eddig át, mit tapasztalhatunk? Hát én a rövid életem alatt egyre inkább azt tapasztaltam, hogy gyerekkoromban még nem volt ekkora felhajtás. Például nem voltak a gyerekkoromban kivilágított házak. Ilyet én nem láttam nagyon. Valahol a 90-es évek után, vagy a 2000-es évek tájékán jöttek a kivilágított házak. Olyannal se találkoztunk gyerekkorunkban, hogy már októberben a karácsonyi ajándékokat próbálják eladni ugye a Lidl-ben, meg az összes több ilyen áruházlásban, és egyre felfokozzák ezt a karácsonyi hangulatot. Régen a karácsonyi vásár egyszerűen összepákolt kis bódésorból állt az András úton, most csodálatosan megszerkesztett kis bódék vannak, ugye vannak kis szobrok, kivilágított minden, és egyre-egyre azt sugallják a karácsonynak az előkészítői, vagy akik ezzel vannak elfoglalva, ezzel vannak megbízva, hogy a karácsony ez egy fantasztikus hangulat. A karácsonyban jó kell érezzed magad. És végig úgy érzem, meg keresztény körökben, főleg keresztény körökben szokták azt mondani, hogy minden elvonja a karácsonyról a figyelmet. Elvonja a karácsonyról a sok. Külsőség, a csillogás, villogás, ajándékozás, fenyőfa, minden elvonja a karácsonyról a figyelmet. Én olyanokkal is találkoztam, nem egyel, akik nem állítanak karácsonyfát. Nem vetem meg őket, meg magamat sem, mi állítunk karácsonyfát. Mindenkinek szíve joga, amit szeretne, meg ahogy érzi, úgy tegye. De valamilyen szinten úgy érzem, ez egy reakció arra, hogy ne ez legyen a központban. Ne a karácsonyfa legyen a központban, ne az ajándékozás legyen a központban, ne a pompa, ne a csillogás legyen a központban, hanem valamiképpen Jézus. Valamiképpen Isten üzenete legyen a központban. Tudjátok, amikor ezeket az igéket olvastam, akkor arra jöttem rá, hogy rakhatunk nyugodtan karácsonyfát. Feldíszíthetjük nyugodtan az egész lakásunkat, az egész fényárba úszhat. Mindent dugig rakhatunk, mindent úgy, hogy ússzunk az ajándékokba. Ha Isten nekünk üzenni akar valamit, az célba fog érni. Célba fog érni. Egyszerűen Isten nem hagyja azt, hogy az ő üzenete ne éljen célba. Istennek az a Isten saját maga a garancia rá arra, hogy az ő üzenete célba jusson hozzánk. Istennek volt egy akarata, akkor 2000 évvel ezelőtt, az volt Istennek az akarata, hogy az az üzenet, amit kaptak az angyaloktól, a pásztorok, az eljusson Máriáig. És nézzétek meg, Mária egy óriási nagy káoszban élt, és mégis eljutott hozzá Isten üzenete. És szerintem ez egy karácsonyi evangélium, ez egy karácsonyi örömhír, legalábbis nekem ez volt az én számomra, hogy Isten, hogyha el akar egy üzenetet juttatni hozzánk, azt el is fogja juttatni hozzánk. Mindenen keresztül. Tudjátok, hogy kinek nagy öröm hír ez? Azoknak, akik várják Isten üzenetét. Azoknak az embereknek öröm hír ez, akik akarják hallani Istennek a hangját. Akik akarnak Istentől egy eligazítást kapni, akik akarnak Istentől egy szót kapni. Uram, mit akarsz az életemmel? Uram, merre menjek tovább? Hová menjek? egy olyan helyzetbe kerültem, ami úgymond kilátástalan, és minden napom úgymond napról napra élet. Az ilyen emberek vágyva várják azt, hogy Isten szóljon hozzájuk. És szerintem karácsonynak az üzenet az, hogy az ilyen emberek meg fogják kapni ezt az üzenetet. Meg fogják minden esetben kapni az Istentől való üzenetet. Nem hagyja Isten elveszni az ő szavát, hanem egészen biztos, hogy az célba fog érni hozzánk, és meg fogjuk érteni. Isten tehát garancia rá, hogy az ő üzenetét el fogja juttatni hozzánk. Másik dolog, amiről szeretnék nektek még az igék alapján beszélni. Nézzétek meg, hogy mennyi minden történt ebben az időben. Előbb Máriának a személyes életével foglalkoztunk egy kicsit. Ugye ott volt a születés, az utazás, a jászol, a pólya, tehát mindenféle nehézség adódott. De nézzétek meg, hogy az az idő, amit leír nekünk a Szentírás, az is egy különös idő volt. Először is azt írja a Szentírás, hogy ekkor volt az első összeírás. Hát olyan még nem sok volt szerintem a mi életünkben, hogy kötelezővé tesznek felnőtt korban egy védőoltást. Márpedig ebben az évben ez megtörtént, hogy kötelezővé tettek egy védőoltást a pedagógusok számára, és nagyon érdekes reakciók voltak, ugye, akik hangot is adtak erről, vagy ezzel kapcsolatban, voltak, akiknek csak a szívébe gyűltek gondolatok. Hát mit jöhettek? Egyrészt bizalmatlanság. Egyrészt jöhetett a gyanakvás. Jöhetett a félelem, a kiszámíthatatlanság, még ilyen nem volt érzés, mind ott keringett a levegőben, mind ott keringett az emberek szívében. Képzeljétek el magatokat azoknak az egyszerű embereknek az életében, akik ott éltek az akkori Palesztínában, többségük tanulatlan ember volt. Nagyon keveset láttak az életből. Nem utaztak mesztetájra, az egész életüket valaki egyetlen faluban töltött el, plusz még évente egyszer felzarándokolt Jeruzsálembe. Erről szólt az ő kis életük, és mikor hallanak egy olyan üzenetet, hogy valahol a számukra megközelíthetetlen távolságban levő Rómából kiadnak egy üzenetet, hogy össze fogják számolni az embereket, mit akarnak ezek a rómaiak? Mit akarnak? Egyszerűen ez a gondolat, ez teljesen áthathatta az akkor élő embereket szerintem, és ez egy szóbeszéd tárgya volt, erről beszélgethettek az emberek, erről vitázhattak, disputálhattak az emberek, és minden esetre szerintem félhettek tőle. Ez egy központi gondolat volt. Aztán a másik központi gondolat, Augustus lett a császár. Ugye megalapította a Pax Romanát, a hatalmas római birodalmat, ahol egy viszonylagos világbéke alakult ki, és a zsidó vallási vezetők látták, hogy működik. Működik ez a rendszer. Igaz, hogy katonák állnak mindenütt. Igaz, hogyha nem fogadunk szót, akkor nagy baj lesz, de működik ez a rendszer, és a rómaiak mindenütt véghez viszik az akaratukat. Nincs appelláta. És főhetett a fejük ugye a zsidó embereknek, hogy mi lesz akkor velünk. Hogyan maradhat meg fel a mi kis zsidó nemzetünk? Hogyan maradhat fenn a mi kis országunk? Hát el leszünk nyomva. És nézzétek az egész Palesztinát, meg Közel-Keletet, ezek a gondolatok hathatták át végig. És ebben a nagy félelmes, vagy bizonytalan időszakban születik egy kisgyermek. Ki figyel oda rá? Úgymond, kit érdekel? Kit hat meg ez a dolog, hogy születik egy kisgyermek? Ráadásul milyen körülmények között? Nem valami úri házban, nem valami palotában, hanem egy eldugott barlangban, valószínűleg egy barlangistáló lehetett, állatszagú helyen, egy jászolágyba fektették, ugye minden a szegénységről beszél, minden a kiszolgáltatottságról beszél. Milyen könnyű elveszni egy ilyen kisgyermeknek a világnak a nagy forgatagában. És nézzétek meg, hogy Isten nem hagyja, hogy elveszzen ez a kisgyermek. És nem, hogy a kisgyermek nem hagyja, hogy elveszzen Isten, hanem nem hagyja, hogy ennek a gyermeknek a dicsőségén csorba essen. Mert ő Isten fia volt. Vele indult meg az ő földre jöttével a megváltás nagy műve. Nézzétek meg, Isten nem hagyja, hogy az ő fia háttérbe kerüljön. Nem hagyja, hogy mellékszereplő legyen az ő fia, hanem igenis ő főszereplőt tesz az ő fiából. Küldi oda a bölcseket, vagy a királyokat, nem tudom pontosan, hogy melyik fordítás melyiket adja vissza, és viszik az aranyat, a tömjént és a mirhát. A földi értelemben királyként üdvözli. De nem csak földi értelemben üdvözlik őt királyként, hanem mennyei értelemben is, hiszen megnyílt a pásztorok előtt az egész menny, és az egész menny dicsőítette ő ugye Isten és az ő földre jött fiát. Isten soha nem hagyja elveszni az ő fiát. Nézzétek meg, a mai korunk is ugyan nagyon-nagyon hasonlít az akkori időkre. Mindennel el vagyunk foglalva. Mindennel. Ugye itt van a Covid, Ukrajnában lesz-e háború, vagy nem lesz háború, akkor mindenki riogat bennünket, hogy milyen áremelkedések jönnek, a gazdasági világválság, stb. Stb. És az embereknek a gondolatát ez teljesen áthatja. És hol van ebben Jézus? Hát Jézus, valahol ott. Valahol ott van Jézus. De Isten nem így gondolkozik az ő fiáról. És meg vagyok győződve, hogy nem hagyja. Egyszerűen nem hagyja az ő fiát elveszni ennek a sok történésnek a dzsungujába. Nem. Hanem oda fogja állítani Isten fiát, ahol neki a méltó helye van. Éppen úgy nem hagyja elveszni Jézust ebben a forgatagban, mint ahogy az ő üzenetét. Isten a saját maga üzenetét nem hagyja elveszni ebben a forgatagban. Az az éjszaka Jézusé volt. Az az éjszaka Jézusé volt. Ő volt a központban, ő volt az értelme annak az éjszakának. És a mai életünknek, hát képletesen mondva, vagy allegorikusan mondva, a mai életünk éjszakájának is Jézus a középpontja. És Isten ezért harcol, és ezért mindent megtesz, hogy ne vesszen el Jézus, hanem ő legyen az életünk középpontja. És még egy harmadik dolog, amiről szólok, amiről gondoskodik Isten, és azt gondolom, hogy kezességet ad nekünk, hogy nem hagyja elveszni, úgy az első volt, nem hagyja, hogy elvesszen az ő üzenete, nem hagyja, hogy elvesszen az ő fia, és a harmadik dolog, nem hagyja, hogy elvesszen az ember. Nézzétek meg, mennyi mindent történt abban az időben, milyen fontos emberek voltak ott 2000 évvel ezelőtt is, ott született az Úr Jézus, és megjelennek az angyalok a pásztorokhoz, a pásztoroknál. Megjelenik először egy angyal, úgy, és aztán az egész angyal sereg megjelenik. Milyen érdekes helyzet. Hát kik voltak ezek a pásztorok? Hát gondolhatná az ember, hát ugyanolyan ember, mint a többi. Ez nem így van. A pásztorokat körülbelül egy színbe tartották a farizeusokkal és a vámszedőkkel. Lenézettek voltak. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a zsidó vallási vezetők olyan szintű kegyességi gyakorlatot követeltek meg a néptől, ugye ez ellen az Úr Jézus többször fellépett, amit igazából senki nem tudott megtartani, csak a hivatásosak. Hát akik hivatásosak, papi munkában foglalatoskodtak, akiknek ez volt az életük, de egy átlag ember. Egy olyan, aki polgári foglalkozást végzett, ugye képtelen volt ő megtartani ezt. Főleg a pásztorok. Hát hogyan tudták volna betartani azokat a szabályokat, mikor nekik állandóan kint kellett lenni a mezőn, állandóan figyelni kellett, hogy a nyájat el ne vigye a különböző ragadozó. Hányszor érinthettek ők halott állatot, ugye szüntelenül tisztátalanná váltak. Esélyük nem volt arra, hogy betöltsék azokat a szabályokat, amelyek a akkori kor zsidó vezetői felállítottak. Egy kivetettek voltak, megvetettek voltak ezek az emberek. Nézzétek meg, náluk jelennek meg az angyalok. Náluk jelennek meg, az utolsók volt. Mikor vásároltam a karácsonyfát, elmentem az Obiba. Nézegettem a fákat. Hát ott voltak ilyen eladók, ott maguk között beszélgettek. Hát eléggé egyszerűnek hangzik, hogy mezeinek a történet, de ez így történik nálunk, elmegyek a boltba. És rengeteg karácsonyfa volt. Néztem, hú, mondom, melyik legyen. A gyerekek azt mondják, hogy nagy legyen. Én jobban örülnék a kicsinek. Na jó, kedvezünk a gyerekeknek, legyen nagyobb. Nézzük körbe, nézem, hát ez nagyon szép, hát ez nem szép. Ezt egy idő után már mindegyik ugyanolyannak tűnt, úgyhogy mindegyik zöld volt és küllevele volt, úgyhogy nem tudtam választani, kettőt kinéztem magamnak, és odaírtam az eladót, az egyik sorba volt, a másik sorba volt. Ezt kinéztem magamnak kettőt, ez mennyibe kerül? Hát ez első osztályú, ez ennyi, mondom. Nézzük már meg azt a másikat is, mert én nem sok különbséget láttam közötte. Szóval, ez másodosztály, ez egy tökéletes. Tökéletes lesz a másodosztályú. Hát szerintem nagyon szép másodosztályi karácsonyfánk, és tudjátok, hogy elkezdtem ezen gondolkozni a karácsonyvásárlás kapcsán, hogy vajon, hogyha én ember vagyok, és engem kirapnának egy karácsonyfa vásárra. Régen volt ilyen, úgy hívták, hogy rabszolgapiac. És kiraknának az emberek tömegébe, én hanyadosztályú áru lennék. Ugye első osztályú lehet az, aki daliás termetű, szép arcú, kigyúrt, minden haja megvan, és megvan rendesen borotválkozva, ugye? Mondjuk az egy első osztály, és legalább három nyelven vesz, első osztályú. Akkor reménykedhetek egy másodosztályúba. Ugye? Talán egy másodosztályú ember lehetek? És mi van, aki esetleg alattam iskolázott? És mi van az, aki esetleg bénán született? És mi az, aki esetleg etnikum? Mi van esetleg, aki bevándorló? És mi van esetleg, és sorolhatnánk az eset, harmadosztályú ember? Negyedosztályú ember? Senkitől nem hallottam az embereknek ezt az osztályozását. Az én fejemben született a karácsonyfán között, és ne osztályozzátok így magatokba, de ha mégis valaki osztályoz, már pedig sajnos megfogalmazatlan is, osztályozzuk magunkba az embereket, mert ez egy ilyen családból jött ez az ember, ez egy ilyen családból jött, ennek ilyen a tanulmánya, már is talán első osztályú. Az angyalok az utolsó osztályban tartózókat keresték meg. A pásztorok volt a legalja, hatodosztályú volt lehet. Megkereste őket. Tudjátok, hogy miért? Mert Isten kifejezte ezzel azzal, hogy értük. Értük, küldtem el a fiamat. Nektek szól ez az üdvösség. Nézzétek csak meg, szó szerint ez van. Üdvözítő született ma nektek. Nektek 6-od, 7-ed, 8-ad osztályú embereknek, akik nem tudtok tökéletesek lenni, akik nem tudjátok betölteni a vallásos előírásokat, akik nem tudtok vallásos életet élni, akik csak úgy eltentek, akikre legyintenek, akik saját magatok előtt se tudtok megfelelni, akik a saját magatok által felállított, néha igen magas mércét se tudjátok megütni, azt mondja Isten, na nektek hirdetek ma nagy örömet, nektek született az üdvözítő, azért, hogy titeket a semmibe vetteket, én üdvözítselek, megtartsalak titeket, azért, mert szeretlek titeket. Isten nem hagyja elveszni az embert, akár hanyadik osztályba is tartozik. Legyen ez a ti üzenetetek karácsonyra. Legyen az Istennek egy örömhíre számotokra, hogy ami Isten nektek mondani akar, üzenni akar, az biztos, hogy el fog jutni hozzátok. El fog jutni hozzátok. De boldogok azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, ezt azért úgy zárójelbe hozzáteszed, mert ők megelégítetnek, és az ilyeneknek különösen. Isten nem hagyja, hogy elveszen az ő fia a mi életünkből. Jézus felruházhatják mindenféle tartalommal, politikai tartalommal, felekezeti tartalommal, ilyen tartalommal, olyan tartalommal. Nem engedi Isten, hogy ezek beszennyezzék az ő fiát, mert Jézus mindenki előtt meg fog jelenni, én hitem, ez az én hitem, tisztán, szeplőtelenül, mocsoktalanul úgy fog mindenki találkozni Jézussal, amilyen ő valójában. Nem egy művészeti Jézussal, nem egy politikai Jézussal, nem egy akármilyen baptista Jézussal, a Jézus Jézussal, aki Krisztus. Az eredeti formájában. Ezt nem hagyja, hogy Isten elveszni a harmadik. Téteket se fog Isten hagyni, hogy elveszetek az élet dzsungujában, az első osztályú emberek tömegébe akár, hanem egyenként odafigyel rátok, és nektek hirdeti most ezen a karácsony is az örömhírt, hogy üdvözítő született nektek, aki a ti üdvözítőtök is, vagy a ti üdvözítőtök is lehet, hogyha hisztek benne és befogadjátok őt a szívetekben. Az Úr adjon nektek békés karácsonyt. Amen. Amen.